Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. A múlt heti Jólét magazinunk adásában Mezei Elmirával a paleolit életmódról, táplálkozásról beszélgettünk. Ennek a beszélgetésnek a folytatását hallgathatják meg. Sok szeretettel üdvözöllek.
Én is mindenkit üdvözlök.
Nekem az első legnagyobb problémám az volt, amikor elkezdtem ebből a szakácskönyvből főzni. Tehát, hogy a cukrot kiváltani viszonylag egyszerű, mert azt mondjuk, hogy eritrit, xilit beszerezhető. De mégis talán a lisztek, tehát, hogy viszonylag magas áron lehet beszerezni, és azt nem tudom, hogy például ugye az általunk annyira megszeretett péksütemények, kenyérfélék, hogy ezt le kell erről teljesen mondani, vagy hogyan tudjuk megoldani, mert ezt sütögetünk kenyeret, hogyha ilyet szeretnénk enni, és azért az bizony, azért annak az ára magas.
Mindenféleképpen, tehát az édesítők, illetve a paleolisztek az ára, az többszöröse a hagyományos cukorénak, vagy mondjuk a hagyományos lisztének, tehát ezt egyáltalán nem is kell szépíteni, ez így van. Mindenféleképpen azt látom, hogy ahogy az ember halad előre a paleózásban, egyrészt sokkal kevésbé édes dolgokat igényel. Tehát egy hagyományos cukrás süteménynek a receptjét, hogyha én megnézem, akkor egészen megdöbbenek, hogy mennyi cukor van benne. Tehát ugye elgondolom azt, hogy amikor én mondjuk sütök egy paleó tortát, akkor abba én mondjuk mennyi édesítőt teszek, és akkor ahhoz képest megdöbbenek, mert négyszer-ötször annyi cukor van ezekben a süteményekben, ami nyilván régen ezt ettük, de hát elképzelhetetlen lenne most már. Az ízlés az egy formálható dolog. Ezt nagyon sokan nem hiszik el, abszolút így van. Körülbelül 2 hónap alatt teljesen át lehet formálni egy ízlést, hogyha erre megvan a nyitottság. Most egy picit itt a hallgatóknak azért magyarázzuk azt el, hogy itt miről beszélünk, mert itt ilyen nevekkel dobálózunk, hogy mit jelent ez. Ugye beszéltünk a Toturól, tehát itt fölmerült az, hogy a tejtermékeket mivel tudnánk helyettesíteni. Ez akkor történt, amikor már évek óta volt itt tulajdonképpen paleo mozgalom, és eszébe jutott egy zseniális termékfejlesztőnek, hogy tojásfehérjéből, őnek egyébként tojásprofilú cége van, tojásfehérjéből megpróbál tejtermék helyettesítőket csinálni. És hát ebből született, amit úgy hívunk, hogy TOTU, ami egy rövidítés, a tojás túró tulajdonképpen, ami egy túró, krémsaj, tejföl helyett használhatóak, ez egy termékcsalád, ami ma már létezik. Tehát ezzel mondjuk ki lehet küszöbölni azt, hogy valaki tejterméket fogyasszon, de ha mondjuk ő szeretne valamit elkészíteni, amihez hagyományos módon mondjuk kellett volna tejföl, vagy tejszín, ilyesmi, egy raguleves, vagy akár egy cacikit szeretne csinálni, ugye egy ilyen fokhagymás, uborkás, tejfölös salátát. Ezeket gyönyörűen meg tudja csinálni ezekkel a TOTU termékekkel, illetve vannak olyan édesítők, amik természetes alapúak, tehát nem a mesterséges édesítő kategóriában vannak, viszont a vércukorszintet alig-alig emelik meg, vagy egyáltalán nem emelik meg, tehát nem ilyen módon nem cukrok, mégis édesek. Na most ilyenből többféle is van, és akkor ezeket is ugye mi használjuk, lehet ezeket variálni, ki lehet tapasztalni, hogy kinek melyik válik be leginkább. De hát egyrészt azt látom, hogyha mondjuk veszek egy kiló ilyen édesítőszert, az nekem hónapokig itt áll. Mondjuk 2 hetente 1-szer sütök egy palacsintát, de én nem sütögetek én napi szinten süteményt, vagy tehát, hogy eltávolodtam már ettől a fajta gondolkodástól, ettől a gyakorlattól. De hát nyilván ide egy út vezetett. Tehát nagyon gyakran sütöttem például a muffinokat az elején, de mondjuk lehet kókuszreszelékből is sütni, ami egyáltalán nem egy drága alapanyag. Lehet megőrölni egy kicsit a kókuszreszeléket egy ilyen kávédaráló-szerű őrlőben. És mondjuk liszt helyett lehet azt használni, mert ugye a mandula, dió, ilyesmi, azok nagyon drágák. De lehet egy-egy kanálnyi, tehát lehet venni egy 1/2 kiló diót, megdarálni, betenni a mélyhűtőbe, és egy-egy kanálnyit egy keverékbe beletenni, mondjuk egy muffinba, és olcsóbb alapanyagokból használni többet. Itt néha meglepődnek, mikor én azt mondom, hogy én megsütök mondjuk egy 10 személyes csokoládétortát úgy, hogy ott 6 deka liszt van a piskótában. Na most lehet, hogy az drága az a liszt, de 6 deka kell belőle. egyszer megveszem, igen, akkor jóval többbe kerül, mint a búzalisz, viszont nagyon-nagyon sokáig eltart. Itt tulajdonképpen más technikákkal főzünk, sütünk, tehát a paleós sütemények nagyon finomak egyébként. Ez nagyon gyakori, hogy még a teljesen hagyományos szemléletű embereknek is nagyon ízlenek a paleós sütemények, mert valódi alapanyagokból vannak. Tehát itt semmiféle ilyen felfújt, meg ilyen mesterséges dolog nincs, hanem valódi alapanyagokból vannak, diófélékből, magvakból, kókuszból, kókusztejszínből, friss gyümölcsből, aszalgyümölcsből, tehát hogy ezek finomak. És sokkal laktatóbbak is. És azt se felejtsük el, hogy miután a vércukorszintet nem emeli meg ez olyan borzasztó módon, nem történik az, mint mondjuk egy hagyományos tál pite elé leül valaki, és mondjuk megeszi az egész tepsit, vagy a fél tepsit, mert a hagyományos dolgokból rengeteget lehet enni. Tehát a kenyérből is rengeteget. Paleó dolgok sokkal laktatóbbak, tehát ebből nem lehet egy fél tepsi palasüteményt megenne valaki, akkor elvinnék a mentők, tehát hogy az biztos, hogy nem. Megeszik egy, maximum két kockát és jó napot. És elég.
Mi is kipróbáltuk, pont a te szakácskönyvedből sütöttük meg az almás pitét, ugye egy ilyen 30 centi átmérőjű torta formába készült el, és két napig ettük.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Mezei Elmirával, a Paleó nagyasszonyával, többek között a Paleó 5 konyha haladóknak című könyvírójával. Térjünk vissza egy picit a köretekre.
Hát a köreteknek a sokfélesége az tényleg lenyűgöző. Tehát ugye először nagyon ijesztőnek tűnik annak, aki nagyon szereti és napi szinten fogyasztja a hagyományos köreteket. Aztán, amikor egy picikét jobban megvizsgálod itt a paleó recepteket, akkor azt fogod látni, hogy rengetegféle zöldséget használunk köreteknek, és ugye amikor azt mondom, hogy zöldségköret, akkor elképzel valaki valami borzalmas, unalmas, háromszál kornyadozó jégsalátát, és azt mondja, hogy na hát őt aztán hagyják békén, ő nem nyúl, ő rendes ételt akar enni, ő jól akar lakni, stb. Na most szó nincsen itt róla, tehát az nagyon fontos egyébként megérteni, hogy ez a csirkemell saláta, na ez nem a paleó. Tehát itt a hagyományos, nagyon egészséges zsiradékoknak a fogyasztását azt kifejezetten ajánljuk, és kifejezetten támogatjuk, tehát ez nem egy zsírszegény étrend. Abszolút nem. Tehát az összes hagyományos, magyaros, pörköltes, ragús, sertéshúsos, kolbászos, szalonnás dolog, ez abszolút paleó. Tehát ez bőven belefér, és ami nagyon feltűnő, hogy sokkal jobb lesz a zsíremésztése az embernek, amikor elkezd paleózni. Tehát az magyarul az epéje elkezd jól működni. Mert a tojásnak a sárgája, illetve az állati zsíradékok, azok a zsírok, amik az epe működést kellőképpen stimulálják. Tehát azért nagyon jó reggel fogyasztani például ilyen magasabb zsírtartalmú, fehérjetartalmú dolgokat, mondjuk egész éjjel termelődik epe, de nem használódik fel. Tehát reggel nagyon sok epe rendelkezésre áll, tehát nagyon hatékony a zsíremésztés reggel. Úgyhogy például egy ilyen jó szalonnás rántottával kezdeni a napot, és akkor ahhoz lehet változatos, friss, ropogós zöldségeket enni. Én szoktam ilyen házi sonkát, hát ami éppen. Na most az összes gyökérzöldség, amire egyébként nem szoktunk gondolni, hogy lehet belőle dolgozni, mert csak a levesből ismerjük, de hát mondjuk az zellergumó, a karalábé, a fehérrépa, a paszternák, a sárgarépa, a cékla, tehát ezek mind ugye azok a zöldségek, amikből hihetetlenül változatosan lehet köretet készíteni, ezeket lehet például sütni, tehát ugye soha nem szokták sütni, hanem főzni szokták ezeket hagyományosan. Ezek mind ilyen picit magasabb szénhidrát tartalmú zöldségek, tehát van bennük cukor. Na most a cukor gyönyörűen karamellizálódik, ahogy megsütöm, tehát egy nagyon-nagyon kellemesen, természetesen édeskés, nagyon finom ízű köretem lesz, mondjuk kvázi hasáb burgonya helyett meg tudom csinálni ezt céklával, vagy akár fehérrépával. Felhasábolom, bedörzsölöm valami jófajta zsíradékkal, ez lehet libazsír, kacsazsír, mangalicazsír, kókuszsír, olívaolaj, ki mit használ, és befűszerezem. Tehát sóval, borssal, lehet paprikát, lehet csilit, ha valaki szereti egy picikét csípősre csinálni, lehet egzotikus fűszereket, lehet zöld fűszereket, ami tetszik. Fokhagymát, mindent. És ezzel bedörzsöli az ember, és szépen megsüti, de úgy, hogy már olyan kicsit fekete szélek is legyenek, tehát hogy ténylegesen süljön, ne párolódjon, nem süljön. Isteni finom köretet lehet ezekből készíteni, akkor például isteni püréket lehet. Hát például a karfiol püré az egy olyan zseniálisan finom dolog, tehát ugye eszébe se jutna valakinek hagyományosan, mert a karfiol most megint maximum esetleg rakott karfiol, rántott karfiol, ezeket ismerjük, de nagyon-nagyon finom pürét lehet a karfiolból készíteni, tehát kvázi a burgonya püré helyett. Zellerből is szoktam pürét csinálni, paszternákból, sütőtökből, tehát ugye nagyon-nagyon sok mindent. Én például fogyasztok vajat, tehát én jó minőségű vajat fogyasztok, de aki nem eszik vajat, annak mondjuk ez a tisztított vaj, a ghee, ami rendelkezésre áll, vagy esetleg más zsíradékkal is ki lehet keverni, tehát mondjuk akár el tudom kézzelni kacsazsírral, vagy ilyesmivel egy pürét, akkor lehet csinálni ezek az úgynevezett ilyen rösztik, ehhez ilyen keményebb állagú zöldségkel, mert ezt hagyományosan burgonyából szokták készíteni, és akkor azt összekeverjük mondjuk tojással, és lehet beletenni egy-két evőkanálnyi valamelyik semlegesebb ízű paleolisztet, hogyha jobban akarjuk, hogy összeáll. És akkor ebből ilyen kis lepénykéket sütünk. Tehát például ez is egy nagyon laktató köret, nagyon finom köret. Látjuk azt, hogyha már így kezdünk elgondolkodni, hogy itt nem áll meg az élet ott, hogy egy kis fonnyat saláta. Tehát nem ezt értjük zöldségköret alatt. Nyilván nyáron sokkal szívesebben eszik az ember salátát, akár egy hideg köretet például egy húshoz, mert jól esik. Tehát mondjuk egy grillezett hús mellé egy saláta köret, az tökéletesen elegendő, amikor 30 fok van kint. Tehát nyilván mást kívánunk enni télen, és mást kívánunk nyáron. Például a savanyú káposzta az egy abszolút paleo étel. Nagyon is, tehát mindenfajta hagyományos, ilyen tejsavas erjesztéssel készült zöldség. A paleóban egyébként van egy ilyen ág is, ami szerencsére egy nagyon feljövő dolog, ez a zöldségfermentáció. Tehát ugye nem csak káposztából, hanem hagymafélékből, sárgarépából, brokkoliból, tökből, tehát itt nagyon sok mindent lehet házilag egyszerűen sóoldattal fermentálni. Azt kell tudni, hogy nagyon egészséges baktériumok termelődnek, tehát a bél flóra egészségének nagyon jót tesznek ezek a zöldségek, és ezeket is lehet enni például köretnek, vagy előételnek. Ez nagyon jó például egy pár falatot ebből enni az étkezés elején. Rengeteg lehetőség van. Itt inspiráció kell, és akkor onnantól az ember elindul a maga útján is, és akkor már viszi a stafétabotot tovább.
Köszönöm, innen fogjuk folytatni. Addig hallgassanak egy kis zenét.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Mezei Elmirával, a Paleo nagyasszonyával, a Paleolit konyha haladóknak című könyv írójával. Ha egy fermentálásra gondolunk, akkor is azért ezt azért nézzük meg, hogy honnan való az a só. Meg a mennyisége is, hogy te mit gondolsz erről, most mennyire féljünk a sótól?
Semennyire. A só az nagyon jó dolog, és nagyon fontos dolog. Tehát a hatékony emésztés nincsen például megfelelő só bevitel nélkül, tehát nem tud a gyomorsav termelődni rendesen, hogyha nincsen megfelelő só bevitel. Ez az egyik, ami miatt nagyon fontos. Egyébként meg ezek nagyon érzékeny egyensúlyok, tehát a szervezet hihetetlenül pontosan monitorizálja ezeknek az ásványi anyagoknak a szintjét, tehát itt olyan picike eltérés lehetséges, egy nátrium szint, tehát ha mondjuk valami miatt kimosódik a konyhasó valakinek a szervezetéből, és lecsökken a nátrium szintje, az nagyon-nagyon komoly tüneteket produkál. Itt azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogyha most két csipettel több sót eszem, vagy kevesebbet, az nem fog igazán egy ilyen döntő különbséget okozni, de Én nem szeretem például a sótlan ételt egyáltalán. Ez nyilván, ez is egy kicsit ízlés kérdése, de mondjuk ilyen 4-6 gram sót, azt mindenféleképpen meg kell enni egy nap. Hogyha kiméri az ember, érdemes egyszer ezt úgy kimérni, és akkor látja az ember, hogy az mennyi, egészen könnyedén meg lehet enni. Na most azt sem szabad elfelejteni, hogy a paleós az nagyon sok mindent nem eszik, amit a hagyományosan táplálkozó ember igen, ami rettenetesen sós. Tehát a paleós azt nem eszi, mert nem rágcsálunk sós mogyorót, nem eszünk chipset, ami olyan sós, hogy a füle az embernek ketté áll, és a sóbevitelnek egy nagy része a pékáruból jön, a hagyományosan táplálkozott. Tehát nem gondol bele az ember, de a kenyérben és egyéb sós pékárukban eléggé sok sót megeszünk egy nap. Na most paleós ezt nem eszi meg. Az egyébként általánosan jellemző, tehát hogyha paleó módon étkezel, akkor kevésbé ritkán vagy éhes, tehát mondjuk napi három étkezéssel nagyon jól el vagy. Én azt támogatom, hogy tessék rendesen enni, tehát étkezési időben tessék alaposan rendesen enni, és akkor sokkal kevésbé leszel étkezések között éhes. Tehát nem csipegetni, mint egy kis madárka, hanem rendesen szépen leülni, és tartalmas, tápláló ételt enni. Most, ami egy nagyon fontos szempont, és azt gyakran elfelejtjük, hogy amikor elkezdesz paleózni, akkor magas tápanyag sűrűségű ételeket kezdesz el enni. Tehát annak a tápláléknak, amit magadhoz veszel, annak magas a tápanyag tartalma, tehát a szervezetednek a raktárai egyre jobban fel fognak töltődni tápanyaggal, tehát nem fognak éhezni a sejtjeid és a szerveid. Az, hogy valaki sokat eszik, tehát mennyiségileg sokat, az egyáltalán még nem jelenti azt, hogy ő minőségben jól eszik. Tehát ugye ez az egyik oka a túlevésnek egyébként a nyugati társadalmakban, hogy annyira silány minőség, annyira kevés valódi tápanyag van abban az ételben, hogy borzalmasan sokat kell belőle enni ahhoz, hogy kielégüljön a szervezet.
Köszönöm. Következzék egy kis zene. Maradjanak velünk, kérem.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Én még szeretnék a legújabb könyvedről, a csokoládé könyvről beszélni, mert sok embernek nagyon ez a csoki, ez egy ilyen valami különleges jutalomfalatka, és talán ez sem mindegy, hogy hogy készül az a falat, amit megeszünk.
Nagyon nagy öröm volt ezt a könyvet készíteni. Tehát rengeteget olvastam a kakaóbabról, mint alapanyagról, a csokoládé gyártásáról, ezekről a folyamatokról, a nagy kakaótermő vidékekről. Tehát egy ilyen kis mágikus utazás volt tulajdonképpen ezt a könyvet megcsinálni. És hát valóban egy fantasztikus alapanyagról van szó, ami a tápanyag összetételét illeti. Tehát a nyers kakaó az egy nagyon erős antioxidáns. Tehát az ugye a zöld teát szokták emlegetni, ugye, mint nagyon-nagyon egészséges antioxidáns italt. Most egyébként a fekete teja is, a jó minőségű fekete teja, vagy a jó minőségű kávé, és hát a kakaó abszolút ugyanúgy erős antioxidáns. Tehát van gyulladás csökkentő hatása, a fiatalító hatása, a rák megelőző. Tehát nagyon érdekes, hogyha az ember így végignézi, hogy mik a kakaónak az élettani hatásai. Tehát tulajdonképpen egy jó minőségű étcsokoládé, ami nincsen tele cukorral, és ami nem teljes, az egyáltalán nem egy egészségtelen alapanyag. Igazániból azért vállalkoztam ennek a könyvnek a megírására, mert azt gondoltam, hogy egyszerűen egy szép alapanyag a kakaó, tehát hogy valóban egy egészséges alapanyag, és plusz van egy ilyen csodálatos tulajdonsága, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik tényleg, tehát van egy ilyen különleges vonzereje valahogy a csokoládénak, és hát azt hiszem, hogy egy nagyon jól sikerült könyvről van szó, a különböző fejezetekben, tehát klasszikus tortáktól elkezdve a legkülönbözőbb csokoládés mindenféle desszertek, a fehér csokoládénak külön szentelek egy fejezetet, csináltam sós recepteket, tehát húsételeket, egyéb sós dolgokat kakaóval, étcsokoládéval, tehát feltérképeztem az összes lehető felhasználási módját a kakaónak. és hát nagyon élvezetes volt. Kicsit sok csokoládét ettünk mondjuk abban az időben, mert ugye általában mi azt tesszük, amit én éppen, tehát amin dolgozom, ugye, akkor mindenki segít megenni. Így van.
Beszéltünk már a húsokról, köretekről, de úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lehet a saláták témakör is. Például a mi családunkban a saláta az egyet jelentett az uborka salátával, az ecetes cukros lében úszó zöld salátával, és úgy itt egy picit meg is rekedtünk. Az utóbbi időben próbáltunk többféle salátát készíteni, szakácskönyvet segítségével néha egész jó ízűek is sikerettek, de mégis azt hiszem, hogy tudnánk hova fejlődni. Tudnál abban tanácsot adni, hogy hogyan lehet egy jó ízű salátát elkészíteni, úgyhogy egészséges és legyen is finom?
Persze, nagyon szívesen. Mondjuk például a mai, amit csináltam, abban volt almaecet, volt benne olívaolaj, só, volt benne egy körülbelül egy kiskanálnyi méz, mondjuk egy evőkanálnyi mustár, és egy gerezzúzott fokhagyma. Lehet beletenni például a bazsalikomot, ami isteni. Van, akinek a kiskertbe van, vagy van az ablakba cserébe, lehet egyébként zöld fűszereket, akkor kapros öntetet lehet. Tehát nagyon sokféleképpen lehet ezt variálni. Én olívaolajat használok a salátákhoz, de mondjuk lehet másfajta olajakat is használni, csak paleo ügyel arra, hogy az ilyen magas omega-6 tartalmú, az omega-6 zsírsavak, azok elég gyulladás fokozó hatású zsírsavak, és mondjuk a napraforgó olaj az például ilyen egyrészt, másrészt meg ezek ilyen finomított étolajak, ugye, amiket ezek az olcsóbb olajak, amiket árulnak, de ezeket nem használjuk főzéshez sem. Tehát a hagyományos zsíradékokat ajánljuk a főzéshez, illetve a kókuszsírt. Úgyhogy itt lényegében a kísérletező kedvis számít, meg hát az, nekem például olyan férjem van, aki rendkívül hálás közönség. Tehát ő neki egy öröm főzni, mert neki nagyon sok minden ízlik, nagyon hasonló az ízlésünk. Egyszerűen ugyanazok a dolgok ízlenek nekünk általában. Ebből a szempontból én nagyon jó helyzetben vagyok.
Az ember több praktikát szeretne elsajátítani, akkor egy ilyen főzőtanfolyam, amire mondjuk lehet jelentkezni nálad, és akkor az egy adott menüsor elkészítéséről szól, vagy pedig ilyen alapokról.
Akik hozzám járnak, azoknak a nagy része tapasztalt háziasszony, tehát a főzésnek az alapjaival abszolút tisztában van, viszont egy picikét ki van fogyva az inspirációból. Hát ezt mindannyian ismerjük. Vannak olyan résztvevők, akik rendszeresen járnak hozzám tanfolyamra, mert egyszerűen szeretik a légkörét a tanfolyamoknak. Nagyon-nagyon jó hangulatú csoportok szoktak lenni. És hát ugye az est végén vacsorázunk, tehát amit elkészítünk ott közösen, azt az este végén megesszük. Közösen beszélgetünk, nagyon sok mindent megbeszélünk, kérdéseket fel lehet tenni. Tehát ez egy ilyen kis fórum is, nem csak főzés, hanem egy információ átadás is történik ilyenkor, és mindig kis csoportokba dolgozunk. A különböző munkáim közül az egyik kedvencem az a tanítás. Nagyon régóta tanítok én főzni, tehát 20 éve. Úgyhogy azt a világon mindenhol tanítottam már főzni, és azt nagyon szeretem.
Nagyon sokféleképpen adod át a tudásodat, tehát ugye egy tanfolyamon kívül ugye szakácskönyveket írsz, magazint szerkesztesz, ugye ez a Paleolit magazin. Hol lehet ezekhez hozzájutni, hogyha az érdeklődők hol találnak meg téged?
Két magazin van, az egyik a Paleolit Életmód magazin, ami egy sokkal inkább elméleti magazin, rengeteg nagyon-nagyon hasznos, érdekes cikkel. Abban is vannak mindig receptek, de csak mondjuk 5-6 darab, tehát ott nem a recepteken van a hangsúly. A másik pedig a Paleo Konyha magazin. A Paleo Konyha magazinnak vagyok én a szerkesztője. Ez egy gasztromagazin, tehát itt a receptek dominálnak, cikkek is vannak különböző kulináris érdekességekről, de hát ugye tele van különböző recepteken, mindig van egy aktuális tematika, ami nagyon szorosan az évszakhoz, a szezonhoz is kapcsolódik, vagy esetleg aktuális ünnepekhez, ha éppen olyan időszakot élünk. Mindenhol, ahol egyébként magazinokat vásárolunk, illetve a paleóboltokban, tehát bárhol, ahol mondjuk van paleóbolt, ott beszerezhető, hát Kecskeméten, Szegeden biztos, hogy van, illetve van saját honlapja is a magazinoknak, és onnan is lehet, tehát a Paleolit Életmód magazinnak van saját honlapja, és onnan is lehet rendelni, úgyhogy tulajdonképpen a megszokott akkor csatornákon keresztül mindenhol kapható, és hát ott is rengeteg receptötlet található.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést neked, és kívánom, hogy akik hallgatták ezt a beszélgetést, azok bátorodjanak neki ennek. Üzelsz valamit a hallgatóknak még?
Mindenképpen azt gondolom, hogy megelőzés céljából is érdemes ennek neki látni, tehát hogy nem kell megvárni, amíg az embernek valami baja lesz. Mindenképpen érdemes egy próbát tenni a paleóval, mert 2 hónap alatt ki fog derülni, hogy a dolog működik, és onnantól kezdve igazándiból már megvan a motiváció, ami tovább visz.
Köszönöm szépen!